Isten igéjét János evangéliumának a 13. fejezetéből olvasom, az első verstől a 20. versig. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mind végig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Aztán vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr és a mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak: aki velem együtt eszik, az támad ellenem. Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Kicsit furcsa a húsvét után visszalépni húsvét előttre, az utolsó estén, a Páska estéjén vagyunk. Ennek a egyértelmű, vagy egy oka az az, hogy a János evangéliumos sorozatához tértünk vissza, és itt tartunk benne. De talán, ahogy érzékeltük a valóságot a missziói hírekben, meg az imádságban, hogy a húsvét után még ebben a világban ott van a húsvét előtti valóság is, és talán nem véletlen, hogy ma ezt így adta nekünk Isten ebben a bibliai részben. Úgyhogy térjünk így vissza, ott vagyunk tehát az utolsó estéjén Jézusnak, ebben az éjszakában. És a János evangéliumában, hogy az egész evangéliumot nézzük, a 12. fejezet végével vége van Jézus nyilvános szolgálatának. Az első 12 fejezet János evangéliumában arról szólt, hogy Jézus mindenkinek felkínálja a hitet. Ebben a részben szerepeltek azok a jelek, csodák, amikről sokat hallottunk. Itt azonban a 13. fejezet első versétől már csak a tanítványi körben találjuk Jézust. És a következő fejezetekben a tanítások is mindehhez az utolsó estéhez, éjszakához, ami a sötétség ideje, ehhez kapcsolódik. És ott van közben egy áruló is. Itt Jézus már csak azokat nevezi az övéiknek, akik hittek ő benne. A bevezetőben, a prológban azt olvastuk, hogy ő az élet és a világosság, aki eljön ebbe a világba, a saját világába jön. Itt viszont már eljutottunk oda, hogy a saját világa elutasítja őt, kidobja őt, de egyesek befogadták, És itt már csak ezeket az egyeseket nevezi az övéinek. És azt mondja róluk, és róluk mondja itt Jézus, hogy szerette őket, és szerette őket mindvégig. Mindvégig, azaz eddig az ideig az időben, ahol ott együtt ül a tanítványokkal az utolsó este, az utolsó vacsorán, és mindvégig, azaz addig, ami mindez, mindennek a kezdete ezen a ponton, mindvégig, azaz a halálig, a kereszthalálig, önmaga odaáldozásáig. Ennek alapján ma Jézusnak a szeretetét szeretném felmutatni, ezt a mindhalálig tartó szeretetet, kérve a Szent Lelket, hogy árassza ki ezt a szívünkbe, és formáljon bennünket, mint az ön népét. Az lesz a kérdés előttünk, hogy mit mond el a lábmosás arról, ahogyan Jézus szereti az övéit, és mit jelent ez az övéi életére nézve. És három pontban szeretném ezt követni. Az első, hogy a lábmosás, mint ami annak a szimbóluma, hogy Jézus szeret, mindvégig szereti az övéit. A második, a lábmosás, mint ami annak a szimbóluma, hogy ebből a szeretetből fakadóan Jézus megtisztít. És a harmadik pedig a lábmosás, mint ami az átrendezett emberi kapcsolatok modellje. A szeretet, a megtisztítás és a teljesen átrendezett emberi kapcsolatok, amit ez munkál az Isten népében. A vacsora közben tehát egy ponton Jézus felkel, és szeretném, ha ezt így elképzelnétek, így bevésődne ez a mozdulat, ahogy ugye fekszenek így az asztal körül, így oldalt fekszenek, Jézus egyszer csak felkel, és leteszi a felső ruháját. Levesz egy nagyon fontos ruhadarabot. Kendőt köt magára, és aztán elkezdi mosni körbemenve a tanítványok lábát. Nyilván mi is érzékeljük magában a lábmosásban, még a mi kultúránk is érzi, hogy azért ez egy megalázó vagy szolgai cselekedet. De mivel a mi világunkban nem gyakorolja senki már a lábmosást, ezért nehéz megragadnunk azt a mély döbbenetet, amit ott és akkor ez jelentett a tanítványok számára, akiknek a világában a lábmosás gyakorlata az egy mindennapos gyakorlat volt. Próbáljuk tehát ezt úgy megragadni most, hogy a lábmosás egy olyan cselekedet, amit bármelyik tanítvány szívesen megtett volna Jézussal. Mert Jézust szerették, tisztelték, és a lehető legnagyobbnak tartották, a messiásnak tartották. Olyannak, akinek akármennyiért is abban a kultúrában nem mossuk meg egymás lábát, csak a szolga, a rabszolga az, aki megmossa a háziak lábát, de mégis ők, akik ezt így nem teszik, ezért akármilyen megalázó is Jézus lábát értitek bármikor, megmosták volna. Megtiszteltetés lett volna, ha megmoshatják Jézusnak, a mesternek a lábát. Nem tudom, bugyuta példa, meg sokféle lehetne, de gondolj arra, hogy valaki azt mondja, hogy na jó, mostantól te akárhova megyek, hozod a táskámat magam után, én utánam, és akkor miért hoznám? De gondolj egy ember, ki az az ember, vagy nem tudom, szakmailag valami csúcsember neked, vagy valamiért nagyon fontos, nagyon nagy ember, akinek azt mondod, hogy micsoda megtiszteltetés lenne, ha olyan közel kerülhetnék hozzá, hogy vihetném a táskát. Értitek? Tehát valami ilyen ennek az átérzése, hogy bármelyikük megtette volna, megmosta volna Jézus lábát, értitek? Akármennyire is megalázó ez a dolog. A másik oldalról azonban a tanítványoknak esze águkba se lett volna megmosni egymás lábát. Tehát eszük ágába se lett volna, mert, és ez nem baj. Tehát ez annyira, a korabeli társadalomban ez annyira egyértelműen a szolga és a rabszolga feladata, hogy egyszerűen lehetetlen elképzelni, hogy bármelyikük megtenné a másiknak. Nincs is elvárás, hogy nekik egymásnak kéne mosni a lábukat. Tehát nem úgy lehetetlen, hogy a testvérek, hát tudjátok, hogy jó lenne, meg kéne tenni, de hát jó, hát nem teszitek meg. Nem, egyszerűen a dolgok nem így vannak, nem ez a dolgok rendje, ez ügybe se jut. És akkor Jézus feláll, leveszi a ruháját. Szolga van félmeztelenül a házba, értitek, milyen levenni a ruhát? van ennek egy kínja, egy kényelmetlensége. És így levéve a ruhát, ami azért mégiscsak ad egy tartást, lemenném ezt a palástot, tudnék itt állni, ez az egy tartást, leveszi. Letérdel, és elkezdi mosni a lábukat, ami egy teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen helyzet abban a világban. Óriási nagyot tévednénk, ha most ebből a jelképes profétai cselekedetből próbálnánk valamilyen erkölcsi üzenetet kihozni, mert hogy a történet valóban kijut oda, hogy Jézus azt mondja, nektek is meg kell mosni egymás lábát, de hihetetlen hiba lenne, ha ezt mondanánk, hogy na, megmosod a másik lábát, értitek? Nem erről van szó. A lényeget veszítenénk el. Mert hogy ez a cselekedet, ez nem csak egy példa, hogy megcsináltam és csináljátok ti is, sokkal többről van szó. Azt, hogy Jézus megmossa a tanítványok lábát itt az utolsó estén, mielőtt elfogják, egy nappal a keresztre feszítése előtt, az akármennyire is felforgató kulturálisan, igazából gondoljatok bele, nem olyan fontos. Tehát, hogy nem annyira fontos, szükségtelen. Értitek? Ami azt jelenti, hogy a tanítványok feladata nem az lesz, hogy majd mosogassák egymás lábát, mert az más, az átrendezett emberi kapcsolatok lesznek. De ezért azt kell látni, hogy a lábmosás nem más, mint csak egy szimbolikus kifejezése annak, ami ezekben az órákban meg fog történni. Jézus halála nem más, mint a lázadó rabszolgáknak fenntartott halál nem elszenvedése, amit a fiú Jézus azért tesz, hogy ezáltal szolgáljon, mint szolga az egész világnak, a tanítványoknak, neked és nekem. Egy percig sem szabad elválasztani a lábmosást, mint szimbolikus cselekedetet, a kereszthaláltól, mint amiről mindez beszél. A kereszt, Jézus halála a nagy szolgai feladat. A kereszt, ahol leveszi a ruháját teljesen. És megfosztják a ruháitól teljesen. És ezért nem azt kellett néznünk, hogy mit kellene tennünk, kinek a táskáját vinnénk lelkesen, vagy nem annyira lelkesen, hanem azt, hogy itt arról van szó, hogy hogyan szereti Jézus az övéit. Mindvégig. És a lábmosás ennek a jelképe. Két mozdulatot hadd emeljek ki az igéből. Az egyik, hogy hogyan mutatkozik meg ebben Jézusnak ez a hihetetlen szeretete. Isten oda áldozó szeretete. Az egyik, hogy amivel kezdődik, hogy Jézus jól tudta, hogy eljött az órája, amelyen át kellett mennie világból az atyához. Beszéltünk erről többször János evangéliumában, az óra az semmi más, mint Jézus kivégzésének az órája. Amikor tehát Jézus pontosan tudja ezen az estén, hogy az események milyen módon fognak elvezetni oda, hogy ő leteszi az életét a kereszten. Amikor szembenéz a sötétséggel, az árulással, akkor nem önmaga felé néz. De ezen a vacsorán Jézus nem önmaga felé néz. Nem magát nézi. A tanítványait nézi. Nekik szolgál. Szabad arra, felfoghatatlan nekem, ha belegondolok, Jézus tudja, hogy közeleg a legsötétebb. És szabad arra, hogy felálljon és levegye a felső ruháját, pedig kínos és kellemetlen. És szabad arra, hogy rabszolgaként ott térdeljen az övéi előtt. Hogyan lehet ilyen szabad önmagától? És itt a másik mozzanat, ami talán mond valamit erről a kérdésről, tudja, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Tudja, hogy minden hatalom az övé. De ez a minden hatalom nem azt fogja jelenteni, hogy leállítja az eseményeket, leleplezi Júdást, és kiteszi onnan, és megmenti magát. Hanem éppen azt fogja jelenteni, hogy teljesen szabad arra, hogy letegye az életét. bennem mozog egy mondat, újra és újra előjön, amikor szembe találom magam azzal, hogy mennyire nem vagyok kész letenni az életem, és ezt élni. Hallottam egy konferencián, és így belém égett ez a mondat, hogy soha senki nem adta fel a hatalmát szabadon, kivéve Jézust. Gondolj erre, soha senki nem ad fel közülünk semmilyen hatalmat, pozíciót, igazságot, könnyen, szabadon, kivéve Jézust, mert ennyire szeret. Nem abban lesz tehát rabszolga és megalázott, hogy megmossa a tanítványok lábát, akármilyen döbbenetes is ez, hanem abban, hogy Isten úgy szereti ezt a világot, úgy szeret engem és téged, hogy nem marad meg magának, hanem addig száll alá, addig szeret őket, minket, bennünket, amíg a kereszt nem más, mint hogy ott térdel a mindenható Isten előttünk, a lábaink előtt, és mossa a mi lábunkat. És hogy még tovább menjünk, még annak is megmossa a lábát, akiről tudja, hogy el fogja árulni. Szerette övéit a világban. Szerette őket mindvégig. És akármit gondoljunk, bármilyen vallásról, vagy vallástalanságról, legyünk hívők, vagy nem hívők, vagy keresők, akármi legyen bárhol a világ, bármelyik pontján, amikor a szeretetről szó esik, minden szeretet forrása és mércéje, ez az isteni szeretet lesz. Független vallástól, független kereszténységtől. Ha ez a történet igaz, nincsen olyan beszéd, tapasztalat és lehetőség a világban igaz szeretetről, ami valamilyen módon ne innen forrásozna és ne erre mutatna, és aminek valamilyen módon ne ez a jézusi, mindvégig való szeretet, amely alánk lép, hogy megmossa a lábunkat, hogy ne ez lenne a mércéje. Az Isten, aki a kereszten minden hatalomtól megfosztva, teljes szeretettel ott térdel az övéi előtt, és rabszolgaként szolgálja őket. Szerette őket mindvégig. Másodszor, a lábmosás, mint a megtisztulás szimbóluma. Ahogy elindul ez a jelenet, eljutunk ugye Jézus és Péter beszélgetéséhez, ami ezen a szereteten túl egy további mélységét fedi fel az utolsó vacsorán történteknek. Ugye amikor eljut Jézus Péterhez, Jézus felkiált, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. És most már pontosan értjük, hogy miért, mert ilyen nincs. Társadalmi értelem ilyen nem létezik. A teljesen feje tetejére fordított társadalmi rend ellen Péter tiltakozik. Persze, hogy tiltakozik. Mi is tiltakozunk. És azt mondta, Jézus azt mondja, hogy amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Tehát ezt a társadalmilag felforgató cselekedetet úgyse fogod soha megérteni, egyetlen egy módon értheted meg, amikor majd felismered, átéled, hogy mit jelent, hogy én meghalok a kereszten, és feltámadok. Ennek a hiányában értelmezhetetlen, ami itt történik. Nem lehet, hogy a mester mossa a tanítvány lábát. Tehát Pétert egy percig se ítéljük el emiatt, hogy ó, Péter, Péter, nem. Ez teljesen adekvát válasz. Jézus azonban Péter másodszor is tiltakozik, amit én teszek, nem érted? Péter, mert nem, soha, én már pedig nem. És Péter második tiltakozása után is Jézus ragaszkodik ahhoz, hogy megmossa a lábát. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi közöd hozzám. És ez a szó, ez a semmi közöd, ez azt jelenti, hogy nem lesz részed bennem. Péter, ha nem moslak meg, nincs részed bennem, mondja Jézus. És hagyd mondjam újra, hogy teljesen értelmetlen lenne ez az egész beszélgetés, hogy csak a lábmosásról szólna. Miről szól? Miért akarja Jézus mindenáron megmosni a lábait, hogy bebizonyítsa, hogy milyen nagy szolga, meg milyen alázatos, ezért parancsolja? Dehogy is! Dehogy is! A kereszthalálról van szó. Ezt fejezi ki, ami itt történik. Csak még az előttük van, és még nem látják, és nem értik. És a kereszthalál összefüggésében kell hallanunk, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Ha Jézus és az ő halála nem mosott meg a bűneidből, és nagyon mélyen nem tudod ezt, semmi között hozzá. És akkor érted? Megmered tenni, hogy felteszed ebben a pillanatban akárki vagy? Jézusnak ezt a kérdést. Vajon megmosta-e már úgy igazán az én lábamat az Úr? Van nekem közöm ahhoz a Krisztushoz, aki a keresztre ment, és ezzel nem más tett, mint mossa a lábaimat, mint szolgál, hogy megtisztítson. Mert amikor azzal találkozunk, és ez a keresztény evangélium szíve, hogy az Istennel való kapcsolat középpontja az, hogy a mindenható Isten rabszolgaként keresztre van feszítve előttünk, akkor ez nem különbözik attól, mint amikor egy szolga egy olyan kultúrában, illetve valaki egy olyan kultúrában mossa a másik lábát. Nem, ugyanúgy tiltakozik bennem. Oda mennék most, hogy meg akarom mosni a lábadat, mit tennél? Ó, dehogy, ne tedd meg, hát milyen, ez kulturálisan idegen. Ezerszer idegenebb avval szembesülni, hogy az Isten az, aki a keresztre megy, mint egy szolga, hogy megmossa a lábadat. Ezerszer nagyobb tiltakozást vált ki belőlünk. Hiszen ez a világ, amiben élünk, az erőt, az eredményességet, a szépséget, a hatalmat értékeli. Ha Isten melléd áll és azt mondja, hogy fantasztikus vagy, akkor azt mondod, hogy igen, köszönöm Uram, hogy azt mondod, nem is gondoltam volna. De ha Isten azt mondja, hogy nézd, itt vagyok alattad a kereszten meggyalázva, hogy megmossam a lábadat, akkor mit mondunk erre? Két világ csap össze. Két világ. Az a világ, ami minden kultúrában valamilyen módon máshogy, még máshogy, de az erőt, az eredményességet, a szépséget, a hatalmat értékeli, és az a világ, amely az Isten világa, ami azt értékeli, amikor az ő fia a kereszten alászáll és megaláztatik. És amikor összecsap ez a kettő, akkor nagyon nehéz kérdés, hogy engedem-e, hogy az Isten fia megmossa az én lábam? Elfogadom-e, hogy arra a keresztre miattam volt szükség? Nekem van erre szükségem az én bűneim miatt. És nem csak elméletben a legtöbben elfogadtátok, hanem egy nagyon mély bűnbánattal és megtörtséggel, amely akkor fakad fel, amikor rájövünk, hogy mit tett az univerzum ura a világ megváltásáért, az én megváltásomért. Értitek? Mert ott lehetek úgy a közösségében, ott lehetsz úgy a közösségében, hogy közben mégsem fogadtad ezt el. Ezt látjuk Júdásban. Júdás lábát megmossa Jézus, ugyanúgy. A szimbolikus tett ugyanúgy az övé, de annak a valósága nem az övé. Sokan vagytok úgy, itt az Isten népében, hogy miközben nem tudod elviselni, hogy maga az Úr a kereszten szolgáljon téged, hogy itt vagy, de a szíved minden büszkeségével tiltakozol az ellen, hogy ez így legyen. És hát persze, erre a pontra jutnunk, ráadásul újra és újra, hogy ezt elfogadjuk, hát ez lehetetlen. Mert gondolj arra, minden arra tanít minket, hogy hogyan öltöztessük fel magunkat, most képletesen. Hogyan öltöztetjük fel magunkat az eredményeink által, az iskoláink, a végzettségeink által, a tehetségünk által, a képzettségünk által. Ezt még érzékletesebbé tegyem, legtöbben tudtok ehhez kötődni, hogy gondolj arra, hogy írod az önéletrajzod, be kell adni. Munka. Írod az önéletrajzod, és sorolod benne az összes iskolád, az összes végzettséged. Ha már voltak munkahelyed, sorolod benne a munkahelyedet. Látod, hogy hogyan léptél felfelé. Utána még a tehetségeidet, meg a tapasztalataidat, meg az egyesületi, meg tudományos, szervezeti, vagy más tagságaidat, meg a nyelvtudásaidat. Lehet, hogy az egyik már alig-alig megy, de azért odarakod, hogy hát az, még az is. Nő a lista. Nő a lista. És újra erre nézel. És idővel, mivel újra és újra erre nézel, hát persze nem tudod máshogy eladni magadat a munkaerő világában, vagy piacon. Egyre jobban elhiszed, hogy hát basszus, én nagyszerű ember vagyok. Hát ezt mind le tudom írni magamról. És érted, az utolsót is kicsavarjuk magunkból, hogy és még mit tudunk oda-oda bigyeszteni. Vesző, meg vesző, meg vesző. Érted? És így láttatok már ilyen embereket, neveket? Le van írva a neve? És utána jönnek a du-du-du-du-du-du-du-du-du. És egy ilyen világban élünk. És közben, ha ezekből, ez még igaz is. Nem arról van szó, hogy nem igaz. Nem arról beszélek, hogy bárki hazudik. De közben nem veszed észre, hogy milyen módon azonosultál már, hogy hát én ez vagyok. És ezért egyre jobban várom, követelem, hogy hát ha én ez vagyok, itt ez az ördögi. Észre se vesszük. Ez annyira én lettem már, hogy ezt várom, hogy hát akkor engem így tiszteljenek. Észre se veszem, hogy hol válik ez azzá, hogy ez vagyok, és ezt várom másoktól, akiknek nincs ilyen sok sor ezen a papíron, hogy azért értékeljen már engem, mert azért én ez vagyok. És felöltöztetted magadat, érted? Gyönyörű ruhába öltöztél fel, réteget rétegre helyeztél magadra, és azt mondod, hogy jár másoknak a dicsérete, a becsülete és a tisztelete, még akkor is, ha gyönyörűen tudsz az alázatról beszélni. És nem veszeljük észre, hogy ez a gazdagság, iskolák, ismeret, kapcsolati rendszer, tapasztalatok, publikációk, stb. Ez micsoda büszkeségé lett már. És hát persze az önéletrajzban nem fogod beleírni, hogy stressz helyzetben lebénulok, tehetetlen vagyok. Ha a másiknak jobban megy, irigy vagyok és gyűlölöm. És sorolhatnánk, ezt nem fogod beleírni, hát persze, hogy nem írod bele. Nem is kell, hogy beleírd, nehogy bead nekem holnap az önéletrajzod. Adás azt mondta, írjon bele. Nem. De nem is látod már, hogy az te vagy. Nincsenek ott benned a gyengeségeid, a nyomorúságaid, a jellemhibáid. És idővel azt hiszed, hogy nincsenek. Mert nem számítanak. És akkor jön Jézus, hogy megmossa a lábadat, az én lábamat, Uram. Az én lábamat. Ahhoz, hogy elfogad Jézus szolgai halálának megváltó és bűntől megtisztító valóságát, a szíved mélyén el kell ismerned, hogy bűnös, nyomorult és mesztelen vagy. Mert ha a szíved mélyén nem ismered így önmagad, a szíved mélyén nem lesz szükséged egy olyan megváltóra, aki azért halt meg, hogy megtisztítson. És ha a szíved mélyén nincs szükséged egy olyan megváltóra, aki azért halt meg, hogy téged megtisztítson, akkor bármilyen vallásos életet is élhetsz, nincsen közöd hozzá. Mert akkor te azt mondod, az én lábamat nem mosod meg soha. És ha most valamelyikötök azt mondaná, hogy na, itt valami nem stimmel, az evangélium nem arról szól, hogy Isten felemel. Ugye? Na mi ez már itt? Ez meg itt nyom le. Tehát én azért vagyok itt, az meg arról szól, hogy Isten felemel. Annyi bajunk van az önértékeléssel ebben a kultúrában, hát nehogy már a keresztények itt nyomnak le a bűntudatba, hát nem arról szól, hogy Isten felemel. Akkor azt mondom neked, jól figyelj, Isten felemel, de felemelni csak azt lehet, aki lent van. És ha te már felemelted magadat, és ha mi állandóan felemeljük olcsón egymást, és ami mindig csak emeljük, és puffasztjuk, és fújjuk a másikat, hogy milyen nagyszerű vagy, meg milyen fantasztikus vagy, meg milyen jó vagy, és ha közben azt tesszük, hogy mert különben hol lesz az önértékelés, akkor Isten azt mondja, hát ha te felemelted magadat, akkor te felemelted magad. De testvér, Isten Krisztusban felemel, de felemelni csak azt lehet, aki lent van. És ha te a magad fenségéből nem zuhantál alá az elveszettséged mélységébe,
akkor téged az elveszettség mélységében ez a szolga Krisztus nem tud felemelni az isteni szeretet dicsőség magasságába, ahol nem önmagad által felfújt önértékelés születik, hanem az Isten gyermekének, az Isten szeretetének az átéléséből fakadó, igazi, gyógyuló, egészséges, alázatos önértékelés.
Végezetül a lábmosás, mint az átrendezett emberi kapcsolatok modellje, értitek? Hát persze, ez oda vezet, hogy ha megváltozunk belülről, akkor máshogy fogunk viszonyulni egymáshoz. Nem azért, mert Jézus ezt tette, te is tedd ezt, jó, hát teszem, vagy úgy csinál, hanem azért, mert mélyen belülről kezd átformálni az evangélium. Semmi más nem fordál át, így, csak az evangélium. És ezért Jézus azt mondja, értitek, mit tettem veletek? Mesternek, úrnak hívtok, jól mondjátok, az vagyok, de hát ha én megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosni egymás lábát. Emlékeztek, Jézusét bármikor megmosnánk, te is, én is, egymásét az... Pár gondolat a hatalomról, és néhány gyakorlati dolgot, rövid leszek. Az egész arról szól, hogy mi a társadalom felfogása a hierarchiáról és a hatalomról. Ki szolgál kinek? És Jézus ezt mondja, nektek meg kell mosni egymás lábát, tehát rendeljétek magatokat alá egymásnak. Bizonyos társadalmak, meg a mi világunkban ez a kettő keveredik, tehát még közöttünk bizonyos családok, bizonyos közösségek, bizonyos személyek, még alapvetően a tekintély és a pozíció alapján működnek. Hogy a pozícióban alacsonyabb szolgál a nagyobbnak. A beosztott szolgál a főnöknek. A gyerek szolgál a szülőnek. A gyülekezeti tag szolgál a lelkésznek. Tehát, hogy a pozíció adja meg a helyet a társadalomban. A státusz. Más társadalmakban, vagy más emberek számára, mondom, miénkben ez így keveredik, más emberek számára, ez a hagyományos kultúra, a hagyományos társadalom. Más emberek számára a modern társadalomban az eredmény számít. Mindegy, hogy mi a státusz, nem számít. Mit csináltál? Mit tettél le az asztalra? És ha valamit letettél az asztalra, akkor fent vagy, mert eredményes vagy. És hát ha nem sikerült letenned, akkor meg nem vagy fent. És hogy mindannyian hajlamosak vagyunk, vagy erre az oldalra húzni inkább, vagy arra oldalra húzni. Család, neveltetés, személyiség, több minden miatt. Az egyik oldalon azt mondogatjuk, hát nem igaz már, hogy ezek ennyire nem tisztelik a kort, nem tisztelik az érettséget, nem tisztelik az időséget, ez a pozíció. Ugye? Sokan ezt mondjuk. Nem igaz, nem tisztelik a, nem tudom, a főnököt, nem tisztelik a lelkét. A másik oldalon azt mondják, miért gondolja, hogy azért, mert ő a főnök tisztelni kellene, amikor semmit nem csinált? Ki ez az ember? Semmit nem csinált, semmi eredménye nincs, miért kéne tisztelni? Tegyen le valamit az asztalra. És az utóbbi azt gondolja, hogy hú, milyen progresszív ehhez képest, és hát lehet, hogy társadalmi értelemben progresszív, de mind a kettő ugyanazt csinálja. Csak az egyik az eredményre építve emeli fel magát, a másik meg a pozícióra építve emeli fel magát. Jézus meg azt mondja, akár pozíciód van, meg ami pozíciód van, akár eredményed van, meg amennyi eredményed van, szépen szolgálj vele a másiknak. Ez a harmadik út. Szóval gyakorlati útmutatás. Egy pillanatra gondold át, hol hívesz téged egészen gyakorlati életváltozásra? Persze csak annak alapján, hogy előtte mélyen bűnbánatban Jézus elé állsz, és engeded, hogy mossa a lábadat. De mit tehetnél másképpen éppen Jézusért, és éppen Jézus miatt a házasságodban? Vagy a házasságodban, igen? Igen? Hogyan szolgálhatnám a másikat? Mennyi házasság gyógyulna, ha Krisztusi indulattal elkezdenénk szolgálni a másikat. A családodban, a munkahelyeden. Milyen konkrét szolgai tett, cselekedet van az életedben, amit tenned kell, de lázadsz. A főnököm ezt rányomja, de semmit nem tett le az asztalra, és tőlem elvárja. És hogyha ránézel erre Jézusra, mi lenne, ha elkezdenél szolgálni tudatosan
abban, amit most utálsz, és amiből csak kijönni akarsz.
Ki az, akit a gyülekezetben akár nem bírsz elviselni?
Nem a vetélkedés és a viszálykodás lelkülete miatt van ez? Mert én nem fogok alá menni. Én nem fogom szolgálni.
Érted? Ha te őszinte és hűséges akarsz lenni ezzel az igével, mi az a konkrét szolgai cselekedet, amire engem Jézus hív? Amit akár mostantól elkezdek gyakorolni például a munkahelyen?
Nem jött valaki, nemrég hallottam a gyülekezetből, rendszeresen így bevisz gyümölcsöt a munkahelyére embereknek. Nézik, hogy miért csinálod ezt. Csak viszi.
Értitek, milyen pici kis jel. De így szolgálom vele a többit. És ez valamit megjelenít ebből, amit Jézus mond. Nektek is meg kell mosni egymás lábát. Ne azt nézzétek, hogy hogy mossuk meg egymás lábát. Hogyan tudsz szolgálni? Hogyan tudsz szolgálni?
Ha tudjátok ezeket, mondja Jézus, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, küldd a te lelkedet, hogy megmerjünk állni most őszintén előtted imádságban. Jó, hogy csak te látsz be a szívünkbe, és nem a mellettünk lévők. Megvalljuk most neked, hogy Péterrel együtt felkiáltunk, hiszen annyira szeretünk téged, Jézus, csodálunk téged, hogy te szerettél, előbb szerettél, mint ahogy mi szerettünk téged. Csodálunk téged, hogy vállaltad ezt a földi életet, csodálunk téged a kereszthalálért, minden gyaláztatásért. Csodálunk téged, hogy vállaltad ezt a rabszolga sorsot, ezt a kitettséget, a pokol sötétséget, és csodálunk téged, hogy feltámadtál erővel, hatalommal és dicsőséggel. Csodálunk téged, hogy nem hagytad a tanítványokat magukra, és csodálunk téged, hogy minket sem hagytál magunkra, hanem ígéretedhez hűen elküldted a te lelkedet. Úgyhogy Uram, Péterrel együtt kiáltunk, hogy te annyira csodálni való vagy, annyira szeretünk és imádunk, hadd mossuk meg mi inkább a lábad. Te pontosan látod a mi gondolatainkat. Látod a szívünket és minden mocskunkat. Látod hiába valóságainkat. Minden vágyunkat és kívánságunkat. Az önmagunk imádatát helyetted. Minden tisztátalanságunkat, paráznaságunkat, lopásunkat. Megvalósított vagy csak elképzelt vágyainkat. Urunk, így állunk előtted tisztátalan tetteinkkel, gondolatainkkal és minden mulasztásunkkal, amikre megvan az önigazolásunk, mert tudjuk pontosan, hogy miért nem tettük meg, amit meg kellett volna. Igen, mocskos a szívünk, a lényünk. És főként azt bocsásd meg, hogy annyira büszkék vagyunk, hogy ezt meg sem merjük mutatni, se neked, se másnak. Kérünk most, hogy jöjj, és mosd meg a lábunk, és bocsásd meg, hogy ezt nem merjük adni, és olyan nehezen fogadjuk el. Most meg a lábunk, és tisztíts meg egészen. hogy miközben a lábunkat mosod, megtisztul az egész lényünk, a szívünk, a gondolataink, az érzéseink, és tudjuk. Itt most valóban tudjuk, hogy te azért mosod a lábunk, mert közöd van hozzánk, és nekünk közünk van hozzád. És ezért valóban áldunk, hogy te ma, itt és most, és lehajolsz. És hogy kitesszük a mi tisztátalanságainkat, te lemosod. Légy áldott Krisztus ezért, és tégy készé, hogy képesek legyünk elfogadni ezt a megtisztító kegyelmet. Jöjj és most a lábunkat, védj uralmat az egész életünk felett. Hadd legyünk szolgák, hadd szeressük a szüleinket, gyermekeinket, férjünket, feleségeinket, barátainkat, kollégáinkat, az utcaemberét, a sofőrt, a takarítót, a kiszolgálót, a diákot, az öreget, a fiatalt, a terhest, a meddőt, a magára maradtat és a nagy társasági életet élőt. És hadd lássuk meg, hogyan tudjuk szolgálni mindazt, aki szembe jön, vagy akivel együtt élünk. Újíts meg, és add magad, hogy általad legyünk képesek másokért lenni, mert megvalljuk, hogy magunkért élünk, ha te nem formálsz át minket. Jöjj Krisztus, újíts meg így minket, újítsd meg a gyülekezetedet. Hadd legyünk szolgáló közösségért, közösségé, téged imádó közösségé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.